Olvassuk el a zsidók közírt levélnek az egész első fejezetét. Zsidók közírt levél első fejezetét végigolvassuk. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk a fiúban, aki tett mindeneknek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének kisugárzása, az ő valóságának lenyomata, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítva ült a felség jobbjára a magasságban. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, én ma szültelek téged. És ismét, én leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól, és imádják őt az Istennek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól, ki az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűz lángjává, ám de a fiúról így, a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké. Igazságnak pálcája a te országodnak pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Ezért felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett. És te, Uram, kezdetben alapítottad az eget, a földet, és a te kezeidnek művei az egek, azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha, megavulnak. És palástként összehajtod azokat, és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Melyik angyalnak mondotta pedig valaha, ülj az én jobb kezem felől, míglen ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem. Avagy nem szolgáló szellemek én mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget? Nagyon röviden emlékezzünk vissza arra, hogy mi volt az első három versnek a mondani valója. Ugye azt láttuk, hogy Isten sokszor és sokféleképpen adott kijelentést magáról az Ószövetségben, és azt is láttuk, hogy az Ószövetségnek minden írását Isten szent szelleme ihlette, tehát az az írás, amelyet soha nem hagyhatunk figyelmen kívül, mert Krisztusról szól. Aztán azt is láttuk, hogy az ószövetségi kor után Isten kitette a képét ebbe a világba, mert Krisztus, Jézus Krisztus az a szó, az Isten beszéde, aki tulajdonképpen maga Isten, és ezután láttuk, hogy az apostol leírta a messiásnak a hét dicsőségét, tehát beszélt arról, hogy ő minden létezőnek a jogos tulajdonosa, hogy Isten Krisztus által teremtette a látható és a láthatatlan világot, hogy ő Isten dicsőségének a kisugárzása, Isten valóságának a lenyomata, hogy ő hatalma szavával tartja fenn a mindenséget, és hogy megoldotta az ember és az egész világ mindenségnek a legfőbb problémáját, a bűn kérdését, és hogy Isten őt ezek után mindenek fölött fölmagasztalta. Ugye ezt láttuk a múlt héten, ezekről a dolgokról beszéltünk részletesen. És most a negyedik versben azt olvastuk, hogy Krisztus magasztosabb az angyaloknál, magasabb, feljebb való az angyaloknál. Tehát ez azt jelenti, hogy Krisztus nem csak a proféták, hanem az angyalok fölött is áll. Ugye ezért mondja rá az ige, hogy különb neve van, különb neve törökölt, mint az angyaloknak. Ugye az igében azt látjuk, hogy a név valakinek a lényegét, vagy valakinek a lényét, és Isten esetében pedig az Isten hatalmát jelenti. Emlékszünk az égő csipkebokornak a történetére, amikor Mózes megkérdezi Istentől, hogy őt hogy hívják, hogy mi Istennek a neve, és akkor Isten válaszol is rá egy nagyon döbbenetes és csodálatos névvel, amikor azt mondja, hogy a vagyok a nevem. Aztán később látjuk, hogy például a Bírák könyvében, a 13. fejezetben Sámsonnak a szülei, mikor találkoznak az emberi alakban megjelent élő Istennel, akkor Manoach látszólag nem kap választ, amikor megkérdezi, hogy és mi a neved? Emlékszünk, hogy megkérdezi, hogy mi a neved, mert ugye majd, hogyha legközelebb megint jössz, akkor tudjuk, hogy te vagy az. És akkor azt mondja neki az angyal, hogy, vagyis ugye az emberi alakban megjelent Isten, hogy miért kérdezed a nevemet, mikor az olyan csodálatos. És úgy tűnik, mintha itt Manoah látszólag nem kapott volna választ arra, hogy mi annak az ember alakú lénynek a neve, de valójában megkapta a választ, mégpedig azért kapta meg, mert azt mondta neki az az emberi alak, hogy miért kérdezed a nevemet, mikor az olyan csodálatos. Tehát megvan a név az, hogy csodálatos. És hogyha elolvassuk az Ézsaiás 9-ből azt a jól ismert igét, és ugye ez most itt fontos lesz nekünk, az Ézsaiás 9-ből elolvassuk a 6. verset, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Tehát ez azt jelenti, hogy a születendő gyermek neve az lesz, hogy csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökké valóság atya, békesség fejedelme. Tehát ez a gyermek lesz a csodálatos és erős Isten. És ezért nagyon fontos az, hogy amikor ezeket a neveket látjuk, ugye különb nevek ezek, mint az angyaloknak a nevei. De aztán azt is látjuk, és újból vissza kell térnünk a zsidókhoz írt levél kapcsán, többször is vissza kell majd térnünk a Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetébe, amit már a múltkor is eléggé részletesen megnéztünk. És most megint olvasom a 9. és a 10. verset, ahol úgy ír az apostol, hogy azért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tért meghajoljon, mennyeké, földjeké, és föld alatt való. Azt látjuk, hogy az Úr Jézusnak a neve, az tulajdonképpen az ő személyét jelzi, az ő hatalmát jelzi, tehát azt jelzi, hogy az Úr Jézus fölötte áll minden emberi és szellemi hatalomnak, és ezért hódolattal és imádattal tartozik neki mindenki, majd még a fejezetnek a végén látjuk, hogy ezt még tovább részletezi az apostol. És ugye az jutott eszembe, hogy a mai világban olyan elcsépelt és értelmetlen módon használják azt a szót, hogy imádni valakit. Ugye imádom a rakott krumplit. Hogy imádom a rakott krumplit, imádom a, mit tudom én, imádom a férjemet, a feleségemet, a gyerekemet, az unokámat, már mindenkit imád az ember, csak az Isten nem imádja. És igazából a hívő embernek is úgy gondolom, legalábbis úgy tapasztalom, hogy a hívő ember számára is a legnehezebb feladat az Isten imádása. Mert ahhoz nagyon jól értünk, és az önmagában véve nem baj, hogyha a kívánságainkat Isten elé tárjuk, azt nagyon jól tudjuk, hogy elmondjuk, hogy mire van szükségünk, mit kérünk, és ez nem is baj, mert erre biztat az ige bennünket. Aztán ahhoz is nagyon jól értünk, és szükségünk is van rá, hogy a bűneinket megvalljuk, és bocsánatot kérjünk Istentől, de az, hogy az Úr Jézusnak a személyét egész egyszerűen csak csodáljuk, és az ő nevét magasztaljuk, ehhez értünk a legkevésbé, én úgy látom. Amikor az Úr Jézusnak nem azért adok hálát, amit tőle kapok, amikor Istent nem azért magasztalom, amivel engem megáld, hanem ő magáért, a saját személyért imádom és magasztalom a nevét. És ugye látjuk itt ebben a szakaszban, amit felolvastunk, azért olvastam fel a zsidókhoz írt levél egész első fejezetét, hogy emlékezzünk arra, hogy az első 3 versben az apostol bemutatta az Úr Jézusnak a 7 dicsőségét, és az 5. verstől kezdve pedig felsorol 7 olyan ószövetségi idézetet, amelyek a felsorolt 7 dicsőséget bebizonyítják, vagy alátámasztják. És nagyon érdekes, hogy csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy van egy ellentétes párhuzam is. A Róma 3, nem kell kikeresni, a Róma 3-ban pedig 7 ószövetségi idézetet hoz föl Pál apostol, ami viszont arról szól, hogy az ember bűnös és romlott. Tehát nagyon érdekes, hogy van a zsidókhoz írt levél elején az Úr Jézusnak a 7 dicsősége, ezt alátámasztja 7 ige verssel, ige szakasszal, De közben az embernek a romlottságát is, ami miatt az Úr Jézusnak el kellett jönni, azt is alátámasztja Pál apostol egy másik levelében, hét ószövetségi ige szakaszsal. Ez azért jegyeztem csak meg, mert ugye múltkor is beszéltünk róla, hogy az ószövetséget sokszor lebecsmérlik emberek, pedig ne felejtsük el, hogy amikor Pál apostol azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett, az az ószövetségre vonatkozik. Mert akkor az új szövetség még nem volt leírva. Tehát a Pál apostol által használt írás, az minden esetben az ószövetség. És így most nyissuk ki az első ige helyet, vagyis hát nem muszáj kinyitni, majd én kinyitom. A Zsoltárok könyvéből idéz nagyon sokat az apostol. Zsoltárok könyve második fejezetéből nézzük meg mindjárt a hetedik verset. Második Zsoltár hetedik verse így szól: törvényül hirdetem, az Úr mondta nekem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Tehát azt látjuk, hogy a második Zsoltár tulajdonképpen egy messiási profécia, és ezzel az igehelyel, és majd a másikkal is, amit idéz Pál apostol az 1 Krónika 17-ből, ugye azt látjuk, hogy Krisztusnak, az Isten fiának az isteni természetét támasztja alá Pál. Ugye múltkor mondtuk azt, illetve lehet, hogy most fogom mondani, de akkor majd most akkor megismétlem, nem érdekes, hogy van három fejezet a Bibliában, a Filippi 2, bocsánat, nem, a János 1, János evangéliuma első fejezete, a Kolossé 1 és a Zsidók 1, amivel tulajdonképpen az Úr Jézus személye ellen irányuló összes tévtanítást vissza lehet verni. Hogyha ezt meglátjuk, mennyire párhuzamos kijelentéseket tesz. A Filippi 2 is ide tartozik, csak az más irányból közelíti meg a kérdést. Na most visszatérek ide, azt mondja, hogy Krisztus a messiást az Isten fiának nevezi itt. Ez az ige. Én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Na most itt egy nagyon érdekes dologgal állunk szemben, mert mit ért az alatt az ige, hogy Isten nemzette a fiút? Hiszen tudjuk, mindig hangsúlyoztuk, hogy Krisztus nem teremtmény. Mert ugye Istennek vannak teremtményei, például a Jób könyve első fejezetében azt olvassuk, hogy eljöttek az Istennek fiai többes számban, ugye, itt az angyalokról van szó, hogy az Úr színe elé járuljanak, tehát imádat céljából. És ugye tudjuk azt, hogy Isten az angyalokat közvetlenül és egyenként teremtette. Ugye az embert nem így teremtette. Egyetlen egy emberpár teremtett Isten közvetlenül, és az összes többi ember már ennek az egy emberpárnak a leszármazottja, ugye a nemzés és a fogantatás által. Tehát ebből a szempontból, ugye, ha a teremtés miatt az angyalokat az Istennek fiainak nevezi az ige, többes számban, ugye emiatt nevezi Ézsaiás is az embereket Isten fiainak, vagyis inkább így mondanám, hogy nevezi Istent az emberek atyának. Ugye mindjárt olvasom az Ézsaiás 64-ből, hogy Uram, atyánk vagy te, mi sár vagyunk, és te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk, mi minnyája. Ugye akkor, amikor a teremtés jog címén atya az emberiségnek Isten, ez nem ugyanaz, mint amikor a megváltás jog címén Isten magához fogadja azokat az embereket, akik az Úr Jézust befogadják, mert ugye akkor, amikor valaki az Úr Jézus befogadja, ennek az atya-fiú viszonynak a következménye az örök élet. A megmenekülés. Annak, hogy valaki az Isten teremtménye, és Isten atyaként gondoskodik róla, mert ugye tudjuk, hogy esik az eső jókra, gonoszokra, ugye tudjuk nagyon jól, meg süt a nap a jókra, meg a gonoszokra, tehát ilyen szempontból mondja Ézsaiás, hogy Isten a mi atyánk. Tehát azt látjuk, hogy ugye Isten az angyalokat közvetlenül, darabonként, ha szabad így mondani, teremtette. Az ember esetében Ádámot és Évát teremtette közvetlenül, a többi ember pedig Ádámnak és Évának a leszármazottja, tehát az apa és az anya adja a biológiai anyagot, ugye, egy gyerekhez. De Isten alkotja bele a szellemet. És ez egy nagyon érdekes dolog. Ezt a Zakariás 13-ban olvassuk az első versben, hogy a biológiai anyag, az ugye az apából meg az anyából származik az öröklődés útján, ugye, amit Isten belehelyezett kódokat az embernek a szervezetébe, de az, hogy egy megszületendő gyermekben szellem van, élő szellem van, az azért van, mert azt Isten adja bele, azt mondja, hogy az ember keblébe szellemet alkotott. Tehát minden egyes embernek a szellemét Isten külön helyezi bele. Na most, az az érdekes, hogy Isten csak és kizárólag a messiásról beszél így, hogy ő nemzette. Senki másról, az angyalokat nem nemzette, azokat teremtette, az embert sem nemzette, azokat is teremtette. Így van, azért meséltem ezt idáig. Egyedül a messiásról mondja azt, hogy nemzette. Mégpedig azért, mert a messiás egy nagyon különleges módon született a földre, mégpedig úgy, hogy volt egy emberi anya, Mária, és a nemzés, a megtermékenyítés az már az Isten Szent Szelleme által történt. És akkor, amikor ezt Pál apostol idézi, ezt a mondatot, hogy ma nemzettelek, ugye a Zsoltárok 2-ből, akkor az Úr Jézusnak az emberi természetére utal vele. Tehát az, hogy nem az angyal, és nem az embervilágban, ugye sem az angyal, sem az embervilágban nem történt soha olyasmi, hogy Isten közvetlenül nemzett volna valakit. Egyedül az Isten fiával történt ez meg, és csak az Úr Jézusnak a születése kapcsán mondja ezt Isten, és ennél fogva az Úr Jézus, mondhatjuk azt, hogy két szempontból Isten fia. Először is Isten fia abból az, hogy mint ember Isten teremtette őt. Tehát mint embert Isten nemzette, bocsánat. Tehát Isten nemzette, ugye Lukács 1.35-ben tisztán egyértelműen világosan lehet olvasni, hogy ugye mondja az angyal Máriának, hogy a Szent Szellem száll rád, és fogansz méhedben, és akkor így elmondja neki az egész történetet. De a másik az, hogy Isten öröktől fogva, tehát hogy az Úr Jézus öröktől fogva is Isten fia. Nagyon érdekes, hogy azt mondja az Úr Jézus maga János Evangélium a 16. fejezetében, a 28. versben, hogy kijöttem az atyától, és jöttem a világba, és ismét elhagyom a világot, és megyek az atyához. És tulajdonképpen erről beszél nekünk a második idézet, amit fölhoz Pál apostol, az az 1 Krónika 17-13, ahol azt olvassuk, hogy és leszek neki atya, ő pedig fiam lesz, és az én irgalmasságomat őtőle el nem veszem, és idáig kell nekünk az idézet, mert ugye idáig idézi az apostol is. És ugye itt most csak megint zárójelben szeretném megjegyezni, hogy a károlyi bibliákban, nem tudom, hogy mindegyikben, de például nálam, itt ennél a versnél a 2 Sámuel 7.14 van megadva, mint ószövetségi idézet, de ez nem helyes. Mégpedig azért, mert a 2 Sámuel 7.14 az majdnem szó szerint ugyanez, de ott úgy folytatja, hogy ha családul viselkedsz, akkor én meg foglak téged büntetni, és ott egyértelműen ez Salamonra vonatkozik, és a Salamon életében ez meg is történt. Ugye tudjuk. Tehát ugye azt látjuk, hogy az Úr Jézus öröktől fogva Isten fia, és az Ószövetség ezt ki is jelenti, hogy a Messiás az Istennek öröktől fogva a fia, és ezt olvassuk a Példabeszédek könyvében, egy nagyon érdekes ige vers van, amit nem nagyon szoktunk idézni. Azt mondja a Példabeszédek könyve 30. fejezet 4. verse, olvasom az egész verset, kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet, az ő köntösébe. Ki állapította meg a földnek minden határait? Kicsoda ennek neve, vagy kicsoda ennek a fiának a neve? Tehát azt látjuk, hogy Istennek öröktől fogva van fia, és ugye azért kérdezi meg, hogy mi az Isten neve? Tehát mi az Istennek a neve, aki összefogja a szelet a markába, meg a köntösébe a vizet? Ennek mi a neve? Ugye ezt az Ószövetségben tudták. Ennek a neve Jahve. Ugye ezt tudták. De mi az ő fiának a neve? És ugye az Ószövetség nem mondja meg, mert csak az emberré születése után lesz ismert az Isten fiának a neve. Mert azt mondja az Ézsaiás 49:1, hogy anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már megemlékezett nevemről. Előbb nem. Tehát ezért nem lehet az Úr Jézusnak a nevét az Ószövetségben tudni. De a Lukács evangéliumában már kijelenti, ugye az angyal Máriának, hogy mi legyen a gyermeknek a neve, amikor azt mondja, hogy fogansz méhedben és szülsz fiat, és nevezz az ő nevét Jézusnak. Ugye Jeshua, ami egy használatos név. És ami azt jelenti, hogy szabadítás. Tehát azt látjuk, hogy az Úr Jézusnak a fiúságát azt már az Ószövetség is kijelentette, tehát akkor, amikor azt mondják bizonyos, most nem akarom néven nevezni, mert tudjuk nagyon jó, sok mindenféle felekezet, meg mindenféle irányzat van, akik azt mondják, hogy az Isten egy, ugye múltkor beszéltünk róla, és hogy nem, nincs olyan, hogy három, egy Isten, hogy ilyen nincsen. És ugye már látjuk, hogy az Ószövetség is pedig bizonyságot tesz róla. Na most, azt is mondja az ige, ugye, hogy ő az egyetlen fiú, és nagyon jól ismerjük a János 3.16-ból, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyetlen, egyszülött. És itt megint az egyetlenként nemzett fiút, ugye így mondja a görög szöveg, ha pontosan fordítanám, akit ő egyetlenként nemzett. És ez megint ugyanoda vezet vissza bennünket, hogy az angyalokat teremtette, az ember teremtette, de a fiút nemzette Isten. Na most, ugye itt akartam megemlíteni, amit az előbb is mondtam, hogy a János evangéliumának az első fejezete, a Kolossé levélnek az első fejezete, és a zsidókhoz írt levélnek az első fejezete ebből a tekintetben is teljes összhangban áll egymással. Tehát azok a kijelentések, amiket itt olvasunk, ebben a három fejezetben teljes mértékig cáfolják azt az összes tévtanítást, ami az Úr Jézus személyével az egész egyház történet óta egyáltalán előfordul. Na most menjünk a harmadik idézetre, ugye már két idézet volt. A harmadik idézetet a hatodik versben olvassuk, ugye amikor azt mondja, hogy viszont amikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, ugye itt megint az igazából az egyedüli nemzet fiát a világba, ugye jobb lenne így fordítani, csak nagyon kellemetlen esetleg így visszaadni, tehát nyelvileg. És azt mondja, hogy és imádják őt az Istennek minden angyalai. Ez a 97. Zsoltárban van, ez a profécia. A 97. Zsoltár tulajdonképpen teljes mértékig az ezer éves uralkodásról szól. Csak itt a Zsoltárokat keresgélem jobbra-balra. Itt vanni. Tehát a 97. Zsoltár a harmadik idézet, a 97. Zsoltár hetedik verse. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Itt ne értsük félre, itt nem feltétlenül, illetve nem az idegen istenekről van szó, isteneknek nevezi sokszor az angyalokat is, mivel az istenek a teremtményei. Sőt, van olyan hely, ahol a bírákat is isteneknek nevezi, mivel hogy ítélniük kell. Tehát a lényeg, és ebből a Pál apostol féle idézetből látjuk, hogy tényleg itt az angyalokról van szó, és nem az idegen istenekről. Tehát azt látjuk, hogy ebben a Zsoltárban, ami úgy kezdődik, hogy az Úr uralkodik, örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek, azt látjuk, hogy Krisztus eljön, és magához veszi a királyi uralmat. És felszólít ez a Zsoltár mindenkit a messiásnak az imádására, mert a messiás Istennel egyenlő, mert csak Isten szabad imádni, és csak előtte szabad leborulni. Ja, a Máté 4-ben, amikor az Úr Jézust az ördög megkísérti, akkor az Úr Jézus pont ezzel válaszol, hogy megvan írva, az Urat a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. És itt ez a Zsoltár arról az időről beszél, amiről a Filippi 2-ben már olvastunk, amikor minden térd meg fog hajolni az Úr Jézusnak a színe előtt. És ugye itt érdekes a zsidókhoz írt levélben az, hogy Pál apostol hogyan vezeti be ezt a 97. Zsoltárból származó idézetet. Azt mondja, mikor behozza első szülöttét a világba. Tehát az azt jelenti, hogy az ember Jézus Krisztus, az örök isteni szó, a mindenek felett való imádandó Isten, az soha nem utasítja vissza, amikor valaki leborul előtte. Nagyon érdekes, hogy megnéztem tegnap, hogy csak a Máté evangéliumában 8 olyan eset van, amikor valaki az Úr Jézus előtt leborul, és ő el is fogadja, minden esetben elfogadja a leborulást, tehát az imádatot. És emlékszünk, hogy az angyalok viszont nem fogadják el az imádatot. A Jelenések könyvében 2 eset is van, amikor ugye János az elragadtatásában látja az angyal, de igazából nem tudja, nem is nagyon tudja megkülönböztetni talán még a látomás sem. És akkor leborul, és akkor azt mondja neki az angyal, hogy ne tedd, szolgatásod vagyok, csak az Istent imád. És ugye ezért, amikor ezeket olvassuk, akkor újra és újra merül az emberben az a kérdés, hogy amit az előbb is emlegettem, már az imádatnak a kérdése. De most tegyük hozzá, hogy ugye az Istennek az imádása sokszor nagyon nehezünkre esik, de közben minden mást olyan könnyen tudunk imádni. Az Isten imádása nehezére esik az embernek, a hívő embernek is nehezére esik. Mert nem természete a bűnös, bűn által megrontott emberi lénynek, hogy az Istent imádja. Mert a lázadás az ott van benne, az emberben. És itt azt mondja, hogy itt az angyalok is leborulnak előtte, és ezért nagyon fontos, hogy ott legyen a szívünkben az imádat, hogy az Úr Jézus legyen a mi imádatunknak a tárgya, mert ugye így folytatja ráadásul, ugye, illetve így kezdi a 97. Zsoltár 7. verse, hogy megszégyenülnek a faragott képek szolgái. És ugye megszégyenülnek a faragott képek szolgái, de közben az angyalok pedig mind engedelmeskednek neki. Az angyalok engedelmeskednek neki. Ez lesz a 4. idézet, amit a 7. versben ír az apostol. Ez lesz a 4. idézet, és mindjárt nézzük is meg, ez a 104. Zsoltárban található, a 104. Zsoltárnak a 4. verse. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Nagyon érdekes, mert az ember nem is gondolná, hogy hogy jönnek az angyalok most ide a képbe, és hogy miért fontos az, hogy ők szelekként és lángoló tűzként végzik a munkájukat. Ez a lényege, amit az előző versből látunk, hogy az angyalok feltétel nélkül mindenben alávetik magukat, és engedelmeskednek neki. Nagyon érdekes, hogy az angyalok, mivel szellemi lények, olyan formában mutatkozhatnak, amit nekik Isten megparancsol. Amit nekik az Úr Jézus megparancsol, akinek ők alá vannak vetve, és ők ezt az alávetettséget teljes mértékig elfogadják. Ugye a Jobb könyvében olvassuk azt, hogy Istennek tüze esett le az égből, és elpusztította a juhokat és a szolgákat. Ugye, angyal, aki tűz formájában jelenik meg, Istennek tüze. Nem bozott tűz, bocsánat, hogy ezt mondom. Nem az, hogy egy ember, mit tudom én, égve felejtett egy meggyújtott tüzet. Nem, az az Istennek a tüze volt. Aztán azt is látjuk szintén a Jobb könyvében, az első fejezetben szintén, hogy széltámadta puszta felől, és megrendítette a ház 4 szegletét, és rászakadt a Jobb gyerekeire, ugye emlékszünk. De aztán a Jelenések könyvében is látunk olyat, amikor a 14. fejezetben egy olyan angyalról beszél János, akinek hatalma van a tűzön. Vagy később egy olyan angyalról, a 16. fejezetben, akinek hatalma van a vízen. Tehát erre vonatkozik az, hogy angyalait tűzzé meg széllé teszi, amire Istennek éppen szüksége van ahhoz, hogy a munkáját keresztül vigye, azzá teszi az angyalait, és teljes mértékig engedelmeskednek neki. És azt is ki akarja ezzel fejezni Pál, hogy az Úr Jézus magasabb, magasztosabb ezeknél a hatalmas angyaloknál, mert nekik is ő parancsol. Nekik is ő parancsol, és ők engedelmeskednek neki. A 8. és a 9. versben találjuk az 5. idézetet, az 5. ószövetségi idézetet, ami a 45. Zsoltárban található. A 45. Zsoltárnak a 8. és a 9. verse. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened örömolajával társaid fölé. Mirha, áloé, kácia illatú minden öltözeted, elefántcsont palotából, zeneszóval vidámítanak téged. Ugye az egész, ezt az elefántcsont részt, ez már ugye Pál apostol nem idézi, de ez a két vers, amire emlékezteti az olvasót. És ez a Zsoltár is a Messiás királyról szóló profécia. Ugye jó, hogyha elolvassuk az elejét, ahol a 2. versben így kezdi a Zsoltáríró, hogy fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól. Tehát ez is a Messiás királynak a Zsoltára. És ugye ez a királyi szék, amiről beszél, ez a Dávid trónja, amikor Krisztusé lesz, minden uralom menjen és földön. Emlékszünk az Ézsaiás, bocsánat, az Ezékiel könyvében, amikor elmondja Ezékiel, ugye a csontok, kapcsolatosan, annak a fejezetnek ugye van egy második fele, amikor azt mondja, hogy na vegyél két fát, és akkor az egyikre írd fel Józsefnek a nevét, a másiknak meg Júdájét, és tedd össze, hogy hadd legyenek egy fává, ugye amikor arról proféciál, vagy profétál, bocsánat, a proféta, hogy az utolsó időkben Isten egyesíti a két ketté szakadt országrészt, és a végén, ugye a fejezetnek a végén nagyon egyértelműen mondja, hogy pásztort állít föléjük, és ez a pásztor nem lesz más, mint Dávid a király, akinek örökké való a széke. Ugye ezért mondja itt is, hogy a Dávid, hogy a királyi szék az örökké való. Mert ugye a Dávidnak ígérte meg Isten az örökké való királyságot. És nem úgy, hogy Dávid személyében, mint esendő ember lesz örökké király, hanem hogy az ő leszármazottja, az Úr Jézus lesz örökké király. És a Krisztusé lesz minden uralom menjen és földön. És azt látjuk itt ebből az igéből, hogy ez az uralom az igazságosságnak az uralma lesz. Ugye, ha szétnézünk, mindenhol a hamisság és az igazságtalanság vesz körül. És mindenhol az ember már ki nem léphet az utcára, a rádiót, a televíziót, a híreket meg nem hallgathatjuk, mind tele van hazugsággal, hamissággal, az egyik azt mondja, hogy te hazudsz, az egyik azt mondja, hogy a másik hazudik. Egyfolytában csak a hamisság veszi körül az embert. És az ige szerint ne is várjunk jobbat. Ne is várjunk jobbat, mert nem az a valaki uralkodik ebben a világban, akinek az igazságosság az uralma. Aztán azt is látjuk, hogy sokszor a saját szívünkben is felfedezzük az igazságtalanságot, a hamisságot, a hűtlenséget, az Isten iránti hűtlenséget. És az uralom, az Úr Jézusnak, a Dávid fiának az uralma a megoldás minden igazságtalanságra. Ugye az ő uralma az még várat magára, nem tudjuk, hogy meddig, bármikor elkezdődhet, ugye tudjuk. De a saját egyéni életünkre nézve, most azonnal elkezdődhet, és ebben mi dönthetünk, hogy az Úr Jézusnak az uralma kezdődjön el az embernek az életében újra és újra. Azért mondom, hogy újra és újra, mert újra és újra lerázzuk magunkról az Úr Jézusnak az uralmát, és újra föl kell ültetnünk az Úr Jézust a trónra. Újra és újra. Úrrá és Krisztussá kell tenni, amikor hűtlenséget vagy hamisságot tapasztalunk a saját életünkben. Tehát a saját egyéni életünkre nézve van megoldás, és érvényesülhet az igazságosságnak az uralma, a Krisztus uralma. De ez a mi egyéni döntésünk, hogy korlátlan és teljhatalmú úrként fogadom el ezt a Krisztust, és királlyá koronázom újra meg újra, ugye, ahogy Luther fogalmaz, hogy a hívő embernek az élete egy napról napra újra bűnbánatra térés legyen, én úgy is fogalmazhatnám, hogy újra a Krisztus megkoronázása legyen. Újra a Krisztusnak a trónra ültetése legyen, mert az ember olyan gyorsan eltakarítja, és mindjárt készek vagyunk az egyéni döntésekre, az egyéni utakra, az egyéni megoldásokra, és itt azt mondja, hogy teljhatalmú úrként fogadjam el ezt a Jézust az életem fölött. És aztán beszél itt még a Zsoltár az igazságosság pálcájáról, ugye máshol beszél a vasveszőről, amivel igazságosságban terelgeti a népeket. A 98. Zsoltárban is van erről szó, amikor azt mondja, hogy eljön az Úr megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltányossággal. És az, hogy az igazságot szereti, ez hozzá tartozik az, szervesen hozzá tartozik az, hogy gyűlöli a gonoszságot, a hamisságot. És tulajdonképpen az igazság szeretése és a hamisságnak a gyűlölése, a gonoszságnak a gyűlölése az a szent Istennek a legfőbb jellemzője. Múltkor beszélgettem valakivel, egy testvérrel, és ő említette nekem, hogy a sok gyülekezettel van kapcsolata a munkájából kifolyólag, és említett nekem egy gyülekezetet, egy hívő gyülekezetet, akiknek a tagjait én is nagyon-nagyon jól ismerem évtizedek óta, és hát azon gondolkoztak, hogy nem hívőket akarnak elhívni a gyülekezetbe. Nem hívő embereket, hogy hát persze jöjjenek, és emberek is hallgassák az Isten igéjét. És azt mondták, ott megbeszélték, hogy jó, akkor hívjuk nem hívő embereket a gyülekezetbe, de ne traktáljuk őket folyamatosan a bűnnel. Hogy nem kell annyit beszélni a bűnről. Mert hogy hát szegények akkor nem lesz kedvük idejönni. Ha folyton csak azt hallják, hogy te bűnös vagy, te bűnös vagy, te bűnös vagy, nem fognak idejönni. Akkor nem lesz kedvük idejönni közénk, hogyha a bűnről beszélünk nekik. És aztán ugye az, akivel beszélgettem, és említette nekem ezt a dolgot, ugye ez elég gyakori mostanában különben. Vannak olyan konkrét gyülekezetek is, ahol meghalt az előző lelkész, és az új lelkész már ezt a vonalat képviseli. Eddig beszéltünk a bűnről, most már csak a kegyelemről beszéljünk. És amikor azt olvassuk itt az igében, azt olvastuk itt, hogy szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot, akkor az emberben fölmerül a kérdés, hogy ebben az ilyen gyülekezetben miről fognak beszélni. Milyen Istent fognak hirdetni? És milyen Krisztust hirdetnek? És hogy egyáltalán miért jönnek össze? Mert ugye a zsidókhoz írt levél első fejezetének a 3. versében azt láttuk, hogy a Krisztus az azért jött emberi alakban erre a földre, hogy bennünket a bűneinktől megtisztítsa. Na de ha bűnről nem beszélünk, és hogyha nem, ha elfelejtjük azt, hogy Krisztus csak és kizárólag azért hagyta ott a mennyei dicsőséget, hogy bennünket a bűneinktől megtisztíthasson, hogyha elfelejtjük azt, és nem akarjuk megmondani, hogy az Isten szentsége az az igazság szeretetében és a bűn gyűlöletében fogalmazható meg, hogy ez a központi mondani valója az üzenetnek, hogy ez kell, hogy a központi mondani valója legyen minden Istenről szóló üzenetnek, mert csak így lehet hirdetni az Istennek a szeretetét és a kegyelmét, amit ugye a már említett János 3.16-ban megfogalmaz, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy aki elveszett, azt őt megkeresse és megmentse. Hát akkor mit fognak ez ilyen gyülekezetben hirdetni? És ne csodálkozzunk, ugye mindig azt mondják, főleg a, ugye most voltak ezek a terrortámadások, meg a, ugye a bevándorlókat nem lehet integrálni, meg mit tudom, folyton megy Ez a téma, ugye? Hát persze, hogy nem lehet. Azért, mert hol van az európai kereszténység? Sehol. Azért, mert ne beszéljünk a bűről, meg az Istennek az igazságosságáról, meg az Istennek a bűngyűlöletéről, ne beszéljünk, mert ez nem túl kellemes, ez nem evangélium. És akkor ne is csodálkozzunk, hogyha az életünk, meg az egész társadalom az elindul a lejtőn lefelé. Persze tudjuk, ezt Isten előre megmondta, az Úr Jézus megkérdezte, hogy az embernek fia, ha majd megjelenik, akkor talál-e hitet a földön, tudjátok. Tehát ez bizonyos értelemben törvényszerű, de azért törvényszerű, amit az előbb mondtunk, hogy mert újra és újra lelökjük a Krisztust a trónról, hogy én üljek oda. Ezért. Ez a legfőbb oka. És aztán ahogy folytatja itt a Zsoltár író, hogy a felkenetés öröm olajával történik, ugye itt visszautal arra, hogy a felkent az a főpap, a király és a proféta lesz majd egy személyben. És az öröm olaja, ugye tudjuk, hogy itt részletezi is, hogy mirha, álói és kácia illatú ez az olaj, ugye, amit beletették az olíva olajba, beletették ezeket a finom illatos növényeket, és akkor az olaj átveszi az illatát. Tehát tudjuk, hogy aki szokott fokhagyma olajat csinálni, tudja, hogy a fokhagyma szagát is átveszi az olaj. És akkor ezt a finom illatos olajat mondja, hogy ez az örömnek az olaja. Ez az örömnek az olaja. Mert ahogy a Mikeás könyve mondja, a 7. vers, 18. versben, hogy Isten olyan Isten, aki gyönyörködik az irgalmasságban. Isten örül annak, ha megkönyörülhet valakin. Isten örül annak, hogyha megbocsáthatja valakinek a bűnét, mert őszintén megbánta. És az Úr Jézus örül annak, hát az ige mondja, öröm van a mennyben egy megtérő bűnös fölött. És ezért van az öröm olaja. Ezért van az öröm olaja. És aztán ezért mondja itt az ige tovább, hogy, és itt egy nagyon érdekes kifejezést használ, azt mondja, hogy a te Istened kent fel, azt mondja, azért kent fel Isten a te Istened örömolajával társaid fölé. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, tehát miért mondja azt, hogy a te Istened, hiszen a Messiás maga is Istennel egyenlő. Felkent Isten a te Istened. Na de hát ő is Isten. A Zsoltárok 22.11-ben olvassuk ezt a kifejezést, hogy anyám méhétől te voltál Istenem. És itt most megint oda kell visszatérni, hogy amikor az Úr Jézus megszületett, és az Isten fia emberré lett, tehát az isteni szó emberré lett, és emberként járt ezen a földön, akkor elfogadta ezt az alávetettséget, ezt a rabszolgai formát, ugye, ahogy a Filippi 2 fogalmaz, elfogadta a rabszolgai formát, és ő akkor tényleg neki Isten, Istene volt, annak ellenére, hogy ő maga is Istennel egyenlő volt. De megmutatta emberi formájában azt, a világ elé tárt azt, hogy hogyan kell Isten mindenek fölött való Úrnak elismerni az életünk fölött. Ezért fontos az, hogy arra az időre, azt mondja, hogy kevesebbé tétetett az angyaloknál, ugye fogalmaz az ige. És ezért fejezi ki ő maga is úgy, hogy ugye nevezi Istent sokszor atyámnak. Mert abban az lealázott helyzetében fölötte volt Isten, mint embernek fölötte volt Isten. Nagyon nehéz megérteni, de remélem, hogy egy kicsit érthetőbb most ez, de igazából azért nem is tudunk mindent megérteni belőle, mert Isten azért Isten. Na most menjünk, mert még két igehely van hátra, és azért ne szakítsuk félbe, mert akkor nagyon nehéz lesz a gondolatmenetet újból fölvenni. Ha nem haragusztok, akkor ezt még végigvesszük. A 10. és a 12. versben a Zsoltárok könyvéből, a 102. Zsoltárból a 26-tól a 28. versig idézi Pál apostol az Ószövetséget. Ezt megint elolvassuk. A 102. Zsoltár 26-tól a 28. verséig olvasom akkor. Régen te fundáltad a földet, s az egek is a te kezednek munkája. Azok elvesznek, de te megmaradsz. Mindazok elavulnak, mint a ruha, mint az öltözet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak. De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Tehát itt Isten, az Atya úgy szólítja meg a fiút, mint az egész világ mindenségnek, a láthatóknak és a láthatatlanoknak a teremtőjét, amit már láttuk a zsidókhoz írt levélnek az első verseiben, hogy minden ő általa lett, és ő nélküle semmi sem lett, ami lett. És láttuk, hogy a teremtés az isteni szó által a Szent Szellemnek az erejével történt. Ugye a 33. Zsoltár fogalmaz így, hogy az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. És ugye látjuk, hogy a teremtéskor az Isten Szellemének nagyon fontos szerepe volt, emlékszünk rá, hogy ott lebegett a vizek fölött. És aztán azt mondja, hogy mindaz, amit teremtetett, az egyszer el fog veszni. Ugye ezt is láttuk már az első három versben, amikor azt mondja, amikor azt úgy fogalmazott, hogy Krisztus a hatalma szavával tartja fenn a mindenséget, és a Péter leveléből pedig láttuk azt, hogy el fog jönni az az idő, amikor az Úr Jézus a hatalmának a szavát visszavonja, és akkor az egész teremtett világ mindenség elvész, megavul, megváltozik, ahogy a Zsoltár fogalmaz. Tehát itt, hogyha valaki éppen szokott ilyet csinálni, hogy például itt a 27. versnél, hogy azok elvesznek, de te megmaradsz, érdemes ide beírni a 2 Péter 3, 10-11-ig terjedő két verset, mert ez erről szól. És ez azért nagyon jó az ilyeneket látni, hogy az, amit az Új Szövetségben olvasunk, az itt van megírva már. Tehát az, hogy az elemek égve felbomlanak, meg ilyesmi, az itt van. Meg van írva. És most ugye azt látjuk, hogy egyelőre még Krisztus a hatalma szavával fenntartja a mindenséget, és ezért nem bomlottak még föl az elemek, ezért nem változtak még el, nem változott még el, nem veszett még el a teremtett világ mindenség. És utána mond egy nagyon érdekes dolgot, azt mondja, hogy de te megmaradsz, ugyanaz vagy, esztendeid el nem fogynak. Ezek a szavak, ezek a gondolatok, ezt akkor értjük meg igazán, hogyha elolvassuk itt ebből a Zsoltárból a 25. verset, ahol a messiás panaszkodik Istennek. És azt mondja, és ezt mondtam, és én Istenem, ne vigy el engem az én napjaimnak felén, a te esztendeid, és akkor utána mondja, ugye, hogy a te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak. Miért mondja azt, hogy ne vigy el engem az én napjaimnak felén? A napjainknak a fele, ugye a 90. Zsoltárból tudjuk, hogy az életünk ideje az 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és ennek mi a fele? Hát a 70-nek mennyi a fele? 35. És tudjuk, hogy az Úr Jézus 33, nagyjából 33 éves volt, amikor kereszthalált halt. És az Úr Jézus előre tudta, hogy mi vár rá. És az Úr Jézusnak az emberi természete, a lelke tele volt szorongással és félelemmel és gyötrődéssel, és emlékszünk az evangéliumokra, hogy könyörög, hogy az Atya kímélje meg, hogy ne kelljen elszenvedni ezt a kínhalált, és elsősorban pedig nem is a fizikai kínokra gondol ő, hanem arra a kínre, ami azzal jár együtt, hogy Isten megvonja tőle a jelenlétét. Amikor így kiállt föl a kereszten, hogy lemázaftani, miért hagytál el? Ez egy borzasztó erős kifejezés. Hogy miért hagytál teljesen magamra, teljesen elfordultál tőlem. És gondoljatok bele, hogy már itt, a Zsoltárban kifejeződik ez a szenvedés, ez a gyötrelem a 102. Zsoltár 25. versében, hogy ne vigy el engem az én napjaimnak felé. Hát még olyan fiatal vagyok. Hogyha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, ugye mondja az Úr Jézus. És azt látjuk, hogy mégis fölmegy az Úr Jézus a keresztre, és hogyha visszagondolunk arra, arra a tényre, hogy az ő hatalma szava tartja fenn a világ mindenséget, akkor gondoljuk végig, hogy azoknak a szögeknek az atomjait is az ő hatalma szava tartotta fönn, az ő hatalma szava tartotta össze, amivel felszegezték a kereszt. Még azt is, azt a keresztfát is az ő hatalma szava tartotta fönn, ami ott lógott. És akkor értjük meg igazán, hogy miért mondja itt, hogy ne vigy el engem az én napjaimnak a felén. És erre válaszul, mondja neki Isten, hogy ő a változhatatlan Isten. És hogy az ő lénye az örökké fennáll. Ugye a változhatatlan Isten a vagyok, aki vagyok, akiben nincsen változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása, aki nem olyan, mint a teremtett világ, amelyik az ő hatalmának a szava nélkül egyszer fölbomlik, és majd elenyészik, hanem öröktől fogva örökké, te vagy Isten, ugye mondja az ige. És most érkeztünk el az utolsó idézethez, ami a 13. versben szerepel, ez pedig a 110. Zsoltárban található. A 110. Zsoltárhoz értünk el. Az első verset olvasom, ahol Krisztusnak a végső felmagasztalásáról van szó. Mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. Ugye azt olvassuk a zsidókhoz itt levél első fejezetének az utolsó versében, hogy az angyalokat Isten szolgáivá teremtette, olyan szolgákká, akik láttuk ugye az előző idézetekben, hogy olyan szolgák, akik Istennek feltétel nélkül mindenben engedelmeskednek, hogy hol tűz, hol víz, hol szél formájában jelennek meg attól függően, hogy Isten hogy akarja. Őt felhasználhatjuk, hogy Isten olyan szolgákká teremtette az angyalokat, akik elsősorban a Krisztusban új életet nyert embereknek a javára munkálkodnak. Tehát az, a Krisztusban újjászületett embereknek, az Isten gyermekeinek a javának a munkálására teremtette és küldte el elsősorban Isten az angyalokat. Azonban Krisztus, mint Isten fia, ezeknek az angyaloknak is a teremtője, és ezeknek az angyaloknak is ura és istene. És eljön az idő, az az idő, amikor nem csak az angyalai, és nem csak az ő gyermekei, a megváltott gyermekei fogják felismerni az ő nagyságát, és az ő isteni fenségét, és a műveit elismerni, és elfogadni, hanem azok számára is, akik most még ellenkeznek vele szemben. Azért mondja itt az ige, hogy az ő ellenségeit zsámolyul teszi, helyezi a lábai elé. Ugye itt most megint térjünk vissza a Filippi beliekhez írt levélhez, mert megint fontos az, hogy itt ezt lássuk. Megint kinyitjuk a Filippi 2-ből, és most más verseket fogok belőle olvasni, illetve ismétlem ugyanazt. A 9. verstől olvasom, annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére meghajoljon, minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát itt, amikor azt mondja, hogy mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, akkor itt ugye az angyalokra gondol, a mennyeieké, a földieké az az emberek, és a föld alatt valók, az pedig a démoni szellemvilágra vonatkozik. Tehát azt látjuk, hogy Isten az Ószövetségnek az igéin keresztül mutatja itt be, és azért mondtam, hogy Isten, mert ugye Pál apostolnak ez a levele az Istentől ihletett, tehát az Isten igéje az Ószövetségnek az igéin keresztül mutatta most be nekünk az eljövendő messiást, az ő isteni hatalmát, emberi formáját, azt, hogy Isten hogyan lépett be ebbe a világba látható formában, és láttuk az Úr Jézusnak a megváltó művét, azt, hogy elsődleges célja az ő eljövetelének az volt, hogy bennünket a bűneinktől megtisztítson, és az utolsó gondolat, amivel találkoztunk itt ebben a szakaszban, az az, hogy ő legyen a király, ő legyen az Úr, és hogy hódoljunk előtte örömteli és hálás szívvel, és tegyük úrrá az életünknek minden dolga fölött.